nagy mű Kadarkai Endrével. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt a nagy mű. Hetente kétszer, szombaton és vasárnap felejthetetlen popkulturális teljesítményeket mutatunk be. Ma Milák Kristóf fantasztikus sikereinek nyomába eredünk. A kétszeres olimpiai, háromszoros világ és nyolcszoros Európa-bajnok úszó, a hazai úszósport történetében Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás után a harmadik, aki két különböző olimpián is aranyérmet tudott nyerni. A műsor nem igazán szeretne foglalkozni a körülötte kialakult vitákkal, konfliktusokkal. Nem célunk a személyes viszonyok boncolgatása, ahogy a különféle ellentéteket sem szeretnénk élezni, csupán egy korszakos sportember teljesítményének titkát igyekszünk megfejteni. A műsor első felében két egykori edzőjét kérdezem. Selmeci Attila 2014. januárjában kezdett el foglalkozni az akkor alig 14 éves Milákkal. A 2021-es olimpia után elváltak útjaik. Ezt követően Virt Balázs lett Kristóf edzője, de ma már ők is külön folytatják.
Mindenek előtt egy játékra invitálnám Önöket. Mondok pár jellemvonást vagy tulajdonságot egy sportolói teljesítményből, és arra kérném Önöket, hogy 1-10 pontozzák le Milák Kristófot a saját tapasztalatuk alapján. Nyilvánvalóan 1, a leggyengébb 10 az abszolút csúcs kategória. Tudatosság.
10, a szürke hétköznapokon 5.
Versenyen én is megközelítőleg azt mondanám, hogy 10-es. A hétköznapokon, hát ott egy picivel alacsonyabbat adnék, 3-4.
3-4. Tehetség.
10.
Abszolút 10.
Ez kétségbe vonhatatlan. Szorgalom.
3.
Én itt egy kicsit, én azért ezt magasabbra osztályoznám, ilyen attól függ, hogy milyen verseny előtt vagyunk. Hát olyan 6-7 között.
Itt az első verseny. Nagy különbség. Alázat.
Hát ez a 3-4.
Én azt mondom 2. Tehát nagyon alacsony 2.
Irányíthatóság.
Nehéz kérdés. Most egy számmal kéne válaszolni, de ezt 5-ösre teszem, időszaktól függő.
Igen, időszakonként változik. Én azért azt mondanám, hogy ez is ilyen 4-es, 5-ös maxim. 4-5.
Elszántság, ez az utolsó.
A versenyen 10. Viszont időszakokban 10, igen.
Egyetértek, én is 10-esre értékelném.
Tudatosságra, te Balázs azt mondtad, hogy versenyen 10, edzésen mondjuk 5. Ennyire eltér a két Kristóf?
Hát őt a verseny érteti, ő nagyon élvezi a versenyszituációkat, tehát edzésen is olyan kedve volt, és olyan versenyszituáció teremtődött, akkor abban kiemelkedő volt. De a szürke hétköznapok, ami az úszáshoz hozzátartozik, az a típusú monotónia, ami gyerekkoruk óta viselnek, azért ő nagyon nehezen viseli ezt.
2019-ig, amíg világcsúcsot nem úszott, addig azért jobban hadrafogható volt, sokkal alázatosabb volt, kevesebb edzést mulasztott, ha húzta is a száját, de csinálta becsülettel, ott volt az edzéseken. Aztán 2019 után, miután világcsúcsot úszott kint Koreában, Gwangju-ban, a VB-n, utána, minthogyha ez megtört volna benne, és egyre inkább előjött belőle egy más Milák Kristóf, aki sokkal inkább a saját lábára akar állni, és egyre kevésbé engedte, hogy vezessék őt. Itt az edző személyére gondolok.
Ezt az önbizalom indukálta?
Hát egyrészt egészen biztos vagyok benne, másrészt itt azért a környezete is, tehát nagyon-nagyon ezt az önbizalom, amiben őnek is soha nem volt hiánya, ezt szeretném azért kihangsúlyozni, mindig egy abszolút magabiztos ember volt, de a környezetéből is nagyon-nagyon olyan megerősítéseket kapott, hogy ő tulajdonképpen most már a világ csúcsára ért, hiszen világcsúcstartó, és bármit megtehet, és ez nem mindig volt szerencsés érzésem szerint.
Környezet alatt mit ért?
Gondolok itt a közvetlen barátok idézőjelbe, akik hirtelen barátokká lettek, média bizonyos elemek azt sugalták, stb. Hát nyilván sokan vették körül, ha valaki sikeres, akkor hirtelen nagyon sok barátai lesznek, akik és sokszor én úgy érzem, hogy nem a szakemberek, akik tényleg őt irányították, annak a szavára hallgatott, hanem sokszor tévútra, vagy legalábbis érzésem szerint nem mindig a megfelelő utat választotta emiatt.
Végigmegyünk majd mindenen, ezeken a fogalmakon, csak még egy dologra azért kérem, hogy reagáljanak a tehetségre. Mindketten rávágták, de pillanatok alatt, hogy 10. Azt tudják velem érzékeltetni, aztán végigmegyünk majd, hogy ez miben áll. Tehát mitől ilyen magától értetődő úszó szakember szemmel, hogy ez 10?
Én a mielőtt hozzám került a Kristóf, megnéztem a Jóslat című filmet.
A róla szóló filmet.
Ott a néhány víz alatti felvétel van, amin látszanak bizonyos dolgok, ami nekem úszóedzőnek szembetűnő. És Tenerifén voltunk egy edzőtávról, szintén van egy ilyen víz alatti kamerarendszer, és ott azért olyan dolgokat csinál, amit azért nagyon kevés úszótól látsz, tehát technikai értelemben is elképesztően érzi a vizet, ez a legjobb kifejezés. A másik az, hogy nagyon jó versenyző típus. Ugye nagyon sok sportágban sok edző tapasztalja azt, hogy vannak olyan versenyző, vagy olyan sportolók, akik az edzésen mindent megtesznek, de a versenyen gátakkal néznek szembe. És a Kristóf az a versenyt kifejezetten élvezte. Tehát a versenyen járó stresszt és azt a légkört, ami másokat agyonnyom, ezt kifejezetten élvezte. Hát még a Faragó Tamásnak egy idézetet eszembe, amikor azt mondta, hogy a tehetség az, amikor mindent megcsinál, amire gondolsz, és a zseni az, ami azt is megcsinál, amire nem gondolsz. És én is sokszor szembesültem ezzel, hogy az elvárásaimat felülmúlta.
Kristóf, a teljesítményével.
Igen, tehát sokszor volt olyan elkeseredve, fölhívtam az Attilát, hogy mi a helyzet, és azt mondta, hogy azért a versenyen ő nem a 100%-ot, hanem még az extrát hozzá tudja tenni. Tehát ami őben aktuálisan benne van, ahhoz még egy pici extrát hozzá tud tenni, úgyhogy azt mondta, hogy legyek türelmes, és ezzel megnyugtatott, hogy a versenyen azért jóval többre képes, mint amit én gondolok az edzések alapján.
Tudod azt velünk érzékeltetni, úgyhogy ezt mindenki megértse, hogy mi az a mikromnyi plusz, ami nektek, számotokra, a zseniség egyik ismérve. Tehát mi az, amit hozzátesz versenyen, ahhoz képest, mint egy egészen kiváló képességű úszó?
Nehéz ezt összerakni, tehát ez mentális értelemben nagyon fontos. Tehát ő tisztában van azzal, hogy ő mire képes. Tehát elsősorban érzi a testét, érzi azt, hogy mennyi van benne, és ebből nyilván egy magabiztosság adódik, és ő edzéseken is érezte azt, hogy mikor sok, mikor kevés. Nagyon sokan ezt azért nem igazán. Tehát ő nagyban támaszkodik a saját érzéseire, figyelembe veszi az edző utasításait, de ő szerintem szabadabban gondolkozik ennél, mint hogy a kizárólag az edző utasításra hallgasson. Tehát ő neki van egy ilyen belső óra, ami
pontos,
ami úgy néz ki, hogy pontos.
Hát én más oldalra közelíteném, amit a Balázs elmondott, a 100%-ig igaz. Én annyit tennék hozzá, az egyik az alkati adottságai, fantasztikus adottságai vannak, ugye hosszú kar, hosszú láb, széles váll, kis csípő, soha nem volt elhízva szinte, tehát mindig tudta hozni a versenysúlyát, ez maga egy óriási dolog. De én még ennél is tovább mennék, az a technika, ahogyan úszik. Tehát én úgy érzem, hogy amikor látjuk őt pillangozni versenyen, az egy vizuális élmény. Tehát egyszerűen gyönyörű, amilyen ritmusosan úszik. Tehát jó nézni valakit, és látni azt, hogy esetleg ő mennyivel másabb technikával úszik. És nyilván lehet sokat gyakorolni, meg a technikáját javítani, de ő erre született. Egy Isten áldott a tehetség, akit a jóisten, ha lehet így fogalmazni, én mindig ezt vallottam, a pillangúszásra teremtett, és ő ebbe tudott kiteljesedni. A másik dolog, tehát ez ennyit az alkati dolgokra. A másik az, hogy verseny közben iszonyatosan érzi, ő játszik az ellenfeleivel. Tudja, hogy mennyi van még benne, tudja azt, hogy 200 méteres távon, mikor kell neki a hajrát indítani, mikor kell tudni egy kicsit fölzárkózni, vagy mikor kell egy versenyt nagyon erősen elkezdeni. Tehát hihetetlenül érzi az iramát. Ez megint olyan dolog, hogy lehet bizonyos dolgokat tanítani, de ezzel megint születni kell. Tehát ezek azok az alapvető dolgok, és még egy dolog, amivel én megerősíteném a Balázst, aki előttem szólt, hogy ő benne a becsvágy, a győzelem, az, hogy nem a mindenkit lenyom, maga alá nyom, tehát nem fél senkitől. Nála ez a fogalom, hogy tartok valakitől, vagy félek valakitől, ez nem létezik, és ez nagyon-nagyon jó a verseny szempontjából, viszont aki bele dolgozik, a környezete, annak viszont nagyon nehéz.
Miért nehéz?
Hiszen pontosan azért, mivel nincs benne az a fajta tisztelet, az a fajta alázat, az idősebb, a nagyobb tudása az edző felé, mert ő úgy gondolja, hogy neki most bármit meg lehet tenni, mert olyan képességekkel rendelkezik, és ez megnehezíti a vele való foglalkozást. De a másik oldalról viszont a versenyen mindenki, ezért ilyen nagy ő, többek között, ez járul hozzá, nincs benne félsz.
Arra rájötte, hogy ezt mi táplálja benne? Tehát tudomásom szerint egy viszonylag szerény anyagi körülményekből induló családból jön, nem is volt olyan nagyon sikeres a közösségbe kezdetben, tehát el is nyomták egy visszahúzódó fiúnak, gondolom én az olvasmány élményeim alapján. Miből fakad ez a rettenthetetlenség, hogy egy olimpiai bajnokkal szemben sincs benne félsz egy döntőben?
Hát én úgy érzem, hogy ő már kiskorában is magas célok motiválták őt, ő mindig azért nyerni akart, csak ő az a típus volt, aki edzésen nem villantott olyan nagyot. Tehát én megmondom őszintén, amikor 14 éves korába került hozzám, és az első évben úgy dolgoztam vele, egy volt a sok közül, hazudnék, ha azt mondanám, hogy már akkor látszódott volna rajta, hogy hú, micsoda fantasztikus tehetség. Én nem láttam rajta, mert nem úgy teljesített. Aztán volt egy verseny, egy ilyen korosztályos bajnokság, talán gyermekbajnokság, ahol teljesen váratlanul 100 pillangon bekerült a döntőbe, gondoltuk, hogy majd ilyen 6.-7. hely körül végez, és a szélső pályáról megnyerte a 100 pillangót. És az volt az első momentum, amikor én elgondolkoztam azon, hogy húha, ebbe a gyerekbe, ebbe sokkal több van, mint amit láttunk. És még azt hozzátenném, hogy ő volt a legfiatalabb a csoportban. És a nagyobb fiúk sokszor őt valóban piszkálták, néha ugratták, nem kell mindig rosszra gondolni. Ő nem szólt soha vissza. Ő mindig csak magába gyűjtötte ezeket a kisebb csalódásokat, vagy beszólásokat, és a versenyen viszont visszavágott, és ott döbbentem rá, hogy micsoda hihetetlen akarat van benne, hogy ő a versenyen mutatta meg, hogy engem oké, piszkálhattok, meg mondhatok, de a versenyen én vagyok az úr, és ez már akkor megmutatkozott nála.
Volt egy történet, amit előbb felidézett, hogy önt is meglepte. Sokszor lepett meg titeket? Lepte meg önöket? Tehát ahhoz képest, amit gondoltak sportszakmáról, úszói tehetségről, tudásról, azt ő megcáfolta?
Abszolút. Nekem az első másfél év az nagyon jól indult ebből a szempontból, tehát én nagyon pozitívan láttam a dolgokat, hiszen nyilván egy edzőváltásban az, hogy egy új arcú inger, ez nyilván egy versenyző számára pozitív, de nekem a második másfél év volt a nehezebb, és ott ért több meglepetés ebből a szempontból.
Mondasz párat?
Hát főleg azt idézném fel, amikor egy jó fél év kihagyás után visszatért, és a visszatérés után olyan jó reagált minden típusú munkára, még az állóképességi munkára is, amit nem szeret elvégezni, arra is nagyon jó reagált, az erőfejlesztésre nagyon jó reagált, és minden egyéb olyan típusú munkára, ami a többieknek 8-10 hét alatt épül fel, 3-4 hét alatt úgy állt be az edzésbe, hogy számomra meglepő volt. Néhány hónap után olyan edzéseket produkált, amiért mások hónapokat dolgoznak. Ő fél évet kihagyott, és fél év kihagyás után, néhány hónap munka után hasonlóakat produkált, mint egy teljes éves felkészülés után.
Ilyenkor mit gondol egy edző?
Hát, hogy ez a zseni. Tehát, hogy nyilván ez egy adottság, ez egy szület, ez egy genetikai dolog, de ezt szerintem össze kell gyúrni az egészet, amit az Attila mondott, és amit én mondtam. Tehát, hogy genetikailag vannak olyan adottságai, ami nyilván született dolog, és az, hogy ő mentálisan olyan erős, hogy a versenyekre úgy tudjon felállni ezzel sok hónapos kihagyásra, hogy tisztában van azzal, hogy ez mire elég, engem leginkább ez lepett meg.
Kérdezek egy látszólag szemtelent, aztán majd válaszolnak rá, ha gondolják, ha nem. Önök, amikor ilyet látnak, hogy valaki saját kútfőből ilyen pontosan érzi, hogy mi mennyi hány méter, akkor egy picit is az edzői önbizalma volt, hogy megingott bármelyiküknek is? Tehát, hogy a 700-at neki, ezt lehet, hogy én néztem be. És valamit nekem el kell felejtenem, amiben eddig biztos voltam.
Én többször szembesültem, olyan úgy fogalmaznék, hogy a Kristóf mondott valamit már fiatalabb korban is, hogy neki egy kicsit más pihenőre van szükség, és akkor nem voltam benne biztos, hogy jó lesz, de bejött. Tehát jól reagálta a Kristóf, eltalálta. És akkor elgondolkoztam azon, hogy nem az edzői hivatal vagy a önbizalmam ingott meg, hanem az, hogy jobban kell figyelnem a visszajelzéseire.
Én az elejét úgy indítottam, hogy az első közös edzésünk előtt volt egy megbeszélés, amikor én elmondtam neki, hogy minden edzőváltás az nyilván egy kockázatot hordoz magába. Én azt mondom, hogy a kettő közötti viszony az nyilván nem volt ideális a végén, de én azt mondtam, hogy amit az Attila végzett vele munkát, azt a típusú munkát azt szeretném folytatni, mert azt gondolom, hogy az eredményes volt, és neki működött. És
szakmailag.
És ebbe egyetértett. Én viszont úgy indítottam nála, hogy azt mondtam, hogy egy partneri kapcsolatra alapozom ezt, és azt szeretném, hogy ez egy olyan együttműködés legyen, hogy én nem megírom az edzéstervet, és ő lesz a végrehajtó, hanem egy közös gondolkodás eredményeképpen szeretnék eredményt elérni. Tehát én azt gondoltam, hogyha már pedig láttam, hogy őt nehéz irányítani, és azt gondoltam, hogyha bevonom a közös munkába, tehát ő alkotóként, nem csak végrehajtónként vesz részt ebbe, akkor jobban fogja élvezni, és az elején működött is, teljesen működőképes volt.
Ha már ugye arról beszélgetünk, hogy micsoda ambíció és becsvágy munkál benne, állítólag anyukája azt mondta egyszer, hogy sose kértük, hogy nyerjen, csak azt, hogy győzze le magát. Végső soron Kristóf nem a világgal és az ellenfeleivel versenyzik, hanem saját magával?
Igen, ezt én hallottam a Kristóftól is, ezt a gondolatot amúgy, tehát, de az a nap, mint nap, ugye, amit említettünk, a szürke hétköznapok, ő szerintem ezzel birkozott, hogy magát legyőzze. Tehát azokon a hétköznapokon, amikor tenni kell azért, hogy a versenyen jól menjen, ott azt gondolom, hogy egy mindennapos küzdelem volt magával, ez így van. És ezt tudta is, és el is ismerte.
A probléma akkor kezdődött már később, hogy amikor már megkapta a kocsiját, a jogosítványa volt, és egyedül kellett jönnie, és gyakran volt, hogy elaludt. Most ez az elalvás, ez néha nyilván azért, mert nem hallotta, mert mélyen aludt, néha viszont szándékosan nem tudta magát rávenni az edzésre, sőt nem egyszer előfordult az, nem titok, lejött edzésre, majd nem szállt ki az autóból, hanem visszafordult és hazament.
Miért? Mire hivatkozol?
Nem, egyszerűen be se jött szinte. Tehát egyszerűen ő neki akkor olyan állapotban volt, hogy úgy érezte, vagy volt, hogy eljött az öltözőig, és ott megfordult, és visszament, és visszaült az autóba, és hazament. Tehát nagyon érdekes, mert akkor, abban a pillanatban nem tudjuk, hogy mi játszódott le ilyenkor az ő fejében, de valahogy ő úgy érezte, hogy aznap ő alkalmatlan, nem tud edzeni. Egyszerűen, és én nálam egyszer, amikor az előfordult, utána már rájöttem arra, hogy talán jobb is ilyen szempont, mert hogyha ilyenkor lejött, és valamilyen kényszer folytán beállt a munkába, abban azért nem volt köszönet. Tehát akkor nem úgy dolgozott, hanem előbb-utóbb az volt, hogy kiszállt a vízből.
No, de ilyenkor egy edző, gondolom én, azért más versenyző esetén nem ilyen látszívű. Tehát nem teheti meg azt, hogy visszaül az autóba és hazamegy.
Ez teljesen így van, de ugye itt elhangzott már az a szó, és azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy tulajdonképpen most zseninek, vagy rendkívüli képességeknek, attól függ, hogy nyilván ki melyik fogalomba kapaszkodik, én úgy érzem, hogy egy ilyen versenyző, aki ilyen nagyszerű eredményeket már letett, az edzői sokkal, de sokkal rugalmasabb kell, hogy legyen, és bizony, valóban így van, ahhoz, hogy a jövőben is megtartsuk őt, az érdeklődését, sokszor az edzőnek is nagyon meg kell önmagát, csúnyán fogalma, erőszakolnia, és nyelnie kell. Nagyon sokat kell én rengeteget alkalmazkodtam, főleg a Vilmát Tokió előtt, ahhoz, hogy ez a kapcsolat fönnmaradjon, hogy tudjam azt, hogy a Kristóf föl tudjon készülni, és eredményesen tudjon versenyezni az olimpián.
Elmesél egy olyan történetet, ami még ön szerint ránk tartozik, amikor önmaga se hitt el, mármint, hogy saját magáról, Selmeci Attiláról, hogy ezt most lenyelem és képes vagyok megcsinálni, vagy rugalmasnak lenni, vagy látszívűnek az eredményesség érdekében?
Nekem számomra a legnagyobb gond az volt, hogy amikor nem jött le edzésre többször, és úgy, hogy még csak egy telefon se, vagy egy üzenet se. Mert az egy kicsit úgy éreztem, hogy az én személyem ellen nem tisztel, nem törődik vele. Tehát az, hogy valaki kihagy egy edzést, a többi versenyzőnél az általában úgy szokott működni, hogy küld egy SMS-t, vagy előtte telefonál, hogy Attila bácsi, elnézést, ma nem tudok lemenni, vagy fáradt vagyok, ma kihagynám, és az ember ezt tudja. Ami egy edző számára, és most valószínű többes számba beszélek, én így értem meg, de szerintem sok edző hasonló féleképpen, amikor az a tanítványa, aki a szíve csücske, mert ővel a legeredményesebb, ővele tud ugye eredményt elérni, közös a siker, és ha az a tanítvány arra nem méltatja az edzőt, vagy arra nem tartja alkalmasnak, hogy egy kis üzenet, és volt úgy, hogy nem viccelek, hogy egy órát vártam rá ott, és ott ültem a kis székemen, és vártam, hogy na kis trófajon megjelenik, vagy küld egy üzenetet, és semmi.
Mit mondott neki a legközelebbi találkozáskor?
Semmit. Tehát mondta, hogy a Kristóf semmit. Tehát nagyon sokszor ez volt a baj, hogy nem volt meg benne az a fajta, nem azt mondom, hogy bűnbánat, mert szól, de hogy az a fajta sportszerűség, sokszor, hogy odajött volna, és azt mondta volna, hogy Attila bácsi elnézést, ma elaludtam, vagy valami. Tehát ő elvárt az, hogy az ő kilengéseit, kihagyásait, ezt nyelje, ez hozzátartozik az ő egyéniséghez, és ez nagyon nehéz. Bárki, tehát nem tudom, hogy ki fog majd vele foglalkozni. Én azt hiszem, hogy a Balázs ezt hasonlóféleképpen, bár nyilván ő fogja majd elmondani, lehet, hogy másképp érezte. Én nekem, mint edzőnek, ez a fajta, a verseny tanítvány közötti viszonyban ez volt borzasztóan fájó, hogy egyszerűen nem az a fajta emberi kapcsolat volt, hanem ő ezt gépiesen, automatikusan, ha jött, jött, ha nem jött, nem jött, és ő ezt nem akarta tudomásul venni, hogy őt irányítsák, és ő neki megmondják, hogy esetleg merre.
Ez Gwangju után változott meg, amikor is megdöntötte Phelps rekordját, világrekordját?
Ez úgy mondanám, hogy Gwangjuig, tehát 19-ig nem voltak vele ilyen problémák, minimális volt a hiányzása, vagy jól működött. Gwangju után egyre inkább a saját lábára akart állni, és ezt olyan szinten érzékeltette, hogy ott döbbentem rá arra, hogy tulajdonképpen nekem itt hosszú távon nem lesz már vele közös utunk.
Ez 19-ben belátta?
Igen, 19-ben az a Gwangju után. 19-ben Gwangju után, akkor ő benne már meg fölmerült az, hogy más edzővel akarja, másképp akar hozzáállni, és ez egy edzőben az a bizalom, ami megvolt korábban, az súlyosan sérült akkor, és akkor én sokat gondolkoztam, hogy hogyan tovább, és akkor leültem vele, és azt kértem tőle, hogy itt állunk, ugye Gwangju 2019. szeptemberében kezdtük az olimpiára felkészülést, ami ugye aztán nem jött be 2020-ba, egy évvel el lett halasztva, hogy akkor én azt kértem, hogy figyelj Kristóf, készüljünk föl az olimpiára, tegyünk meg mind a ketten mindent a te sikeredért, és én utána fölállok, és hagylak, hogy azzal készülsz, akivel te szeretnél. Én nem akarlak befolyásolni, az lesz, amit te szeretnél.
Ezt 2 évvel az olimpia előtt megbeszéltek?
Igen. Ez 2019-ben, csak ugye nem jött be 2020-ba az olimpia, még egy évet halasztodott, tehát tulajdonképpen ez 2 évre csúszott, és 2021-ben Tokió után, amikor végett az olimpia, tartottam a szavamat, és azt mondtam, hogy itt van, én úgy érzem, hogy befejeztem, és te döntsd el, nyilván, ha esetleg ő azt mondta volna, hogy Attila bácsi, meggondoltam magam, esetleg szeretném folytatni, az egy megint más kérdés lett volna.
Jól esett volna?
Akkor lehet, hogy valahol talán jól esett volna emberileg, egészen biztos, de föl voltam készítve, nem voltam olyan értelemben csalódott. Tehát ő úgy érzem, hogy korrekt volt, mert kitartott az olimpiáig. Tehát semmiféle, úgy érzem, ilyen értelemben őt nem lehet támadni, mert tisztességgel jól úszott, megnyerte a 200 pillangont, 100-ot nagyot úszott. Én úgy érzem, hogy a munka, ha így lett, el lett végezve, és utána már az ő kezébe volt a döntés.
Ilyen eseteket emlegetve, amit Attila mondott, hogy nem jön le például. Te mikor jöttél rá arra, ha csak ugyanígy van, hogy ez nem egy allűr, hanem egy nagyon különleges, öntörvényű, szabálytalan és szerintem érzékeny fiúnak a működése?
Hát én az olimpiát megelőző 2 évig mi egymás mellett voltunk az Attilával a parton, tehát én azért láttam, hogy milyen közös munka folyik, és hogy az Attilának a nehézségeit én láttam, végig éltem mellette a parton, úgyhogy meg sokat edzöttünk velük közösen. Mikor mi elkezdtük a közös munkát, akkor ugye nyilván az új edző, más arc, más kifejezések, más kommunikáció, és újdonság volt, és nyilván ez mosolygásra telt az első pár hét. Aztán én láttam rajta valamelyik edzésen néhány hónap után, hogy olyan fáradtság van az arcán, amiből következik, aminek következnie kell. és én ott elejét vettem a történetnek, és elmondtam neki, hogy én nem várom el tőled, hogy 10-ből 10-szer itt legyél egyszer, csak hip-hop megváltozz. Én nem gondolom azt, hogy te itt leszel. Én azt gondolom, hogy nekem az kell, hogy őszinték legyünk egymással. És én elmondtam neki, hogy ha te 10-ből 8-szor itt vagy, azt gondolom, hogy te úgyis fel tudsz készülni. Nekem érdekesebb egy 10-ből 8-szor egy mosolygos Milán Kristóf, mint az, hogy itt legyen tízszer és lehajtott fejjel, mert az el kell mondjam, hogy azért, és nem csak a Kristófra gondol, bármelyik sportoló, valaki úgy ül egy edzésre, hogy lógatja az órát, és vagy fizikailag, vagy mentálisan alkalmatlan az edzés, azért az öl. Tehát ez egy elég monoton sportág.
Más sportolónak is mondtál már ilyet?
Mondtam, igen. Igen. És ő ezért így meglepődött, és mondta, hogy tényleg, mondom, tényleg. Egyet kérek, hogy egy SMS, egy üzenet, egy hívás, bármi, hogy tudjak róla, hogy nem jössz, mert akkor nyilván tudok tovább tervezni a hét folyamán. És ez azt kell mondjam, hogy működött is az elején, és nem nagyon élt vele. Tehát amikor felkínálsz egy ilyen lehetőséget, akkor ugye benne van az, hogy meg akarom mutatni, hogy hát azért nem, nekem erre nincs szükségem, úgyhogy nem nagyon élt ezzel.
Tehát lejött 10-ből szinte 10-szer.
Szinte az elején, igen, aztán elkezdett elmaradozni, de akkor azért még jöttek az üzenetek, aztán egy idő után az üzenetek is elmaradtak, úgyhogy hasonló helyzetbe kerültem, mint az Attila, de mindenképpen én azt mondom, hogy az első másfél évben ez is teljesen normálisan jól működött.
Balázs, te láttad őt valaha igazán elégedetnek? Számtalan történetet kigyűjtöttem, amikor ő arra utal, hogy mennyire perfekcionista. Tehát Csurka Gergő például fölidézett egy történetet, hogyha nem úgy mondta el, nem kapta meg azokat a mondatokat, mindig a tökéletességre való törekvés jellemezte, és talán még a 99%-kal sem volt meg elégedve. Te láttad őt igazán elégedetnek?
Érdekes, mert igen, ez egy jó kérdés. A 200 pillangó világcsúcsa után most másképp felelek, mert nem tudok egyenesen felelni erre, mert a 200 pillangó világcsúcs után azt láttam majd, hogy örül, hogy világcsúcs, de érezte, hogy nem jól volt leúszva, nagyon erősen kezdte, és a végét nem bírta. A 100 pillangót, mikor megnyerte a budapesti VB-n, annak örült, de nem volt ott a dresszel.
A legnagyobb riválisa.
Igen.
Akkor, amikor 19-ben tulajdonképpen sporttörténelmet írt azáltal, hogy megdöntötte Phelps világrekordját. Én ugyan nem értek hozzá, de hogy azt lehet olvasni, hogy ezt azt gondolták a szakemberek, hogy soha senki nem fogja megdönteni. Ő megdöntötte. Akkor elégedett volt?
A Kristófra?
Igen.
Én úgy érzem, hogy nagyon. Nagyon boldog volt. Nagyon örült. Szinte hihetetlen volt az eredmény akkor. Azt ott látni, tényleg, ahogy úszott, az egész úszoda fölállva szurkolt neki. Ugye látták a kivetítőn, hogy a részidő az valószínű már jobb, mint a világcsúcs.
Engem nem lepett meg még ennyire versenyző a befektetett munka és az abból elért eredmények arányát tekintve.
Olyan sportolóról beszélünk, aki a kezed alatt volt, vagy egyetemes úszósportban?
Hát én nyilván azokról tudok, aki a kezem alatt volt. Vannak bizonyos edzésemeti alapvetések, amikben én hiszek, meg gondolom minden edző hisz, és úgymond hagyni kell játszani. Tehát vannak a zongoracipelők, mert vannak, akik zongoráznak. Na, ő az a típus, aki zongorázik. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy az a sok éves munka, amivel a Plagányi Zsoltnál Selmeszi Attilának készült, aztán később ugye nálam úszott. Azt gondolom, hogy az a sok-sok elvégezett munka mindenképpen kellett hozzá, bármilyen adottságokkal is rendelkezik. Ez nagyon fontos. Az a szerencsés, hogyha ezek az adottságok találkoznak, ugye a mentális és a fizikális adottságok.
És azt gondolom,
hogy nála ez abszolút megtalálható.
Attila ugye azt mondta Sós Csaba az olimpia után, hogy lehet, hogy el kell dobni mindent, amit korábban sejtettünk, vagy tudtunk mindenről. Ön ezzel egyetért? Egészen új korszakot teremthet, vagy újfajta precedenst állíthat fel Milák Kristóf az eddigiekhez képest?
Nem hinném. Én úgy érzem, hogy ezt a kérdést sokkal, de sokkal jobban mélyen mögé kell nézni a teljesítményének, hiszen nagyon sok téves információ látott napvilágot. Tehát ezek az információk, hogy Kristóf kihagyott hónapokat, nem úszott, nem edzett, ezek nem igazak. Ő dolgozott. Valóban sokszor kihagyott, nem abban a maga lejárt leúszni más úszodába, végezte a kondíció edzéseket. Tehát a média nagyon sokszor akarva, akaratlanul fölnagyított olyan dolgokat, ami esetleg arra készítette az embereket, hogy van itt egy szuper zseni, akinek nem kell az úszoda közelébe sem menni, csak megmártja az úszonadrágját, és lám olimpiai bajnok lesz. Ezt messze menőkig támadnám, és ellenezném, ez nem így van. Egészen biztos, hogy nem így van. Az, hogy egy ilyen múlt után, amit a Balázs is elmondott, hogy ennyi év kőkemény munkája után egy ilyen világklasszis versenyzőknek bizonyos tekintetben kevesebb munkára is van szüksége, vagy bizonyos időszakokban már rövidebb edzéseket is megengedhet magának, ez egészen biztos. Az, hogy esetleg többet kondizik, tehát inkább a szárazföldi munka felé tolja el a felkészítésében a hangsúlyt, ez is hozzájárulhat. De ugyanakkor ugye nézzük meg az eredményt, hogy 200 pillangón közel nem tudta megúszni a legjobbját. Tehát nyilván az eredmények mögött nem csak azt kell nézni, hogy amikor becsap egy versenyző, hogy most hanyadik helyezést ért el, a szakemberek azért tudnak a számokból olvasni. Látják, hogy hogyan ússza ezt a 200 pillangót. Tehát egészen biztos vagyok benne, hogy az a fajta felkészülés, amit ő jónak gondolt, az valahol benne is nyomot hagyott, hiszen legyőzték a király számában, és egészen biztos vagyok benne, hiszen egy olyan versenyzőről van szó, aki veretlen volt hosszú éveken keresztül, ő tudja pontosan, hogy az a munka, amit nem úgy végzett el, mint ahogy kellett volna, ez most meghozta a negatív eredményét. A másik oldalról a 100 méteren fantasztikusat alkotott. Tehát erre csak azt tudom mondani megint, hogy én remélem, persze szeretném kihangsúlyozni, ez az én saját véleményem. Lehet, hogy nincs igazam. Én úgy érzem, hogy nem kell sútba dobni azokat a szakkönyveket, amit a hosszú-hosszú évtizedek alatt az úszósport nagyjai, edzői kitaposták az utat, az továbbra is járható, de hozzáteszem, hogy valóban versenyzők és versenyzők között nagy különbségek vannak és lehetnek, és figyelembe kell venni, hogy bizonyos szuper adottságokkal rendező versenyzőknél egy kicsit el kell térni a hagyományos eddig követett úttól, és lehet engedni őket, de ez csak bizonyos mértékig, ezt szeretném hangsúlyozni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és mindenről beszélgethettünk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Sermeczi Attila és Virt Balázs után Csurka Gergelyt, a Hazai Úszószövetség sajtófőnökét kérdezem.
Kristófnál nagyobb talentumot láttál-e magyar úszók közt?
Hát sajnos ahhoz elég öreg vagyok, hogy legalább akkorát a magam műfajában lássak, mert még láttam a Darnyi Tamás utolsó úszását, 93-ban Sheffieldben, meg ugye Egér 5. olimpiai aranyát, tehát ezeket, amit élőben látott az ember, hozzájuk mérhető csak. Tehát a világ mai úszósportjában olyan versenyző, akiről tudod, hogy ha normálisan fölkészül, akkor félmedencét ver mindenkire, ebből van 3. Míg ő normálisan föl volt készítve, addig 7-ből 7 világversenyt nyert másodperces előnnyel, ami mondom, alapvetően képtelenség, és akkor ahogy nyerte, igazándiból az mutatja azt, hogy ő egy teljesen más dimenzióban ússza ezt a 200 pillangót, mint valaha bárki más.
Ezt érzékeltes kérlek velem, velünk, akik nem értünk feltétlen az úszósporthoz. Miben áll ez a más dimenzió?
Megdöntötte a Michael Phelpsnek azt az idejét, amit ebben az pályája csúcsán, szuperdresszben, úgyhogy neki a 200 pillangó volt az abszolút kedvence, akkor úszott ezen a bizonyos római VB-n, ahol 43 világcsúcs volt, 1:51:51-et, és ezt a Kristóf 10 évvel később, sima textilben, 19 évesen döntötte meg úgy, hogy erre mondták azt, hogy ez egy más dimenzió.
Szerinted az kijelenthető, hogy ő egy zseni?
Abszolút. Teljes mértékben. Az igazán nagy úszók, akiket ismerünk, mindegyiknek volt egy picike, ilyen kis extra, mint mondjuk a Ian Thorpe-nak az 54-es lába, ami ugye hát ugye egy kicsit úgymond már egy búvárúszonyra emlékeztet. A Phelpsnek egy kicsit a dupla boka ízülete, ami még jobban úgymond felerősítette ezeket a víz alatti rúgásokat. Ugye vannak a mellúszók, akiknek mondjuk a Kovács Ági, ugye egy kicsit úgymond másképp van a beakasztva lábuk, és az isteni sarra teremtette. A Kristófnak még van ez az egészen elképesztő adottság, ami a TF felméréseken derült ki, hogy neki a laktát szintje mindenkinél később indul el fölfelé.
A savasodás később indul.
Tehát ugye a Kislaci bácsi, az úgyjuk, vagy nem, ő magyarázta ezt mindig így, hogy gyerek, azt tudjátok, hogy a versenyúszás az arról szól, hogy a fájdalom küszöb kitolása, mert ez nem rekreációs sporták, tehát ott minden, pláne egy 200 pillangón, az már mindenkinek fáj. És az nyer, akinek a legkevésbé fáj a végén, mert ugye mit jelent, hogy elindul a tejsav bent, és a fájdalmat valahogy kompenzálnod kell, és elkezd a technikát szétesni. Valamilyen módon, vagy csak próbálod egy kicsit görcsösebben, lerövidülnek a tempók, stb. Az edzők így szokták mondani, és ez úgy mindenkinél legkésőbb beüt 110-120 méternél, és onnantól kezdve a következő 80 métert kell valahogy úgy túlélnie, hogy azért még pillangúszásra hasonlítson és haladjál is, nyilván ehhez vannak a nagy edzések, és a Kristóf meg az, akinek talán 160-nál elkezd. Tehát magyarán ő neki a technikája már nem, tehát nem esik szét szinte egyáltalán, és van az a technikája, amire ugye a Phelps maga is mondta, hogy ember így még nem úszta ennyire szépen, tehát ennyire harmonikusan.
Mondta Milákról.
Igen.
Láttál már pár zsenit az úszodában. Szerinted az törvényszerű, hogy velük szükségképpen egy picit máshogy kell bánni? Van bennük, mármint a személyiségükben is valami különbség, valami szabálytalan? Vagy ez Kristófnál történt így?
Ja, Kristóf, hogy mondjam, de itt azért, ha azt veszük, hogy egy idő után mindenki belefárad, meg egy idő után mindenkinek problémái lesznek a legnagyobbak közül, most itt a legnagyobb zsenik közül csak az utolsó 5 évben ketten voltak, akik elvonultak egy időre. Az Eden Pitti, ugye, aki a mellúszást helyezte más dimenzióba, illetve Kristófnak az egyik a rövidebb távon a legnagyobb ellenfel a Caleb Dressel, az amerikai, aki pont itt a 22-es pesti VB-ről ment el így a VB közepén egyszer csak, és de nekik valamiért ez, tehát ilyen depresszióba, és nem tudom, a Phelpsnek is voltak egyébként ilyen problémái, hogy ő is bevallotta, hogy amikor London után abba hagyta, akkor neki is voltak. Kristóf, nem nagyon látod azt, hogy depresszió, hanem szimplán azt mondta, hogy ez neki sok, vagy ő ezt nem szeretné.
Ez egy kiégésnek egy neme, szerinted?
Valószínűleg igen.
Te ma nagyjából egészében tudod, hogy mit csinált Milák Kristóf az olimpiát megelőző egy másfél évben?
Nem. Sejtéseink vannak, úgy mozaikszerűen, hogy mi minden. Az biztos, hogy ezen ugye ment a Facebookon is kommentháború és minden ilyesmi. Én azt mondanám, hogy nyilvánvalóan nem úgy készült, mint korábban bármikor máskor, mert ugye itt ment az, hogy ahhoz képest az 1.51 hét, amivel ezüstérmes lett a Marsan mögött, az úgymond, ahogy az ember elképzelte, hogy így ment a felkészülése, vagy nem ment, vagy ahányszor a Balázsnál járt, ahányszor nem tudjuk, hol máshol járt, hogy abból még ez sem következne, miközben pontosan tudható, hogy amikor abban a 3 évben, amikor ő csúcson volt és normálisan csinált felkészülést, akkor mind a 3-szor úszott ennél jobb időt, ha az olimpián nem is, de 21-ben az Európa-bajnokságon ugye 51-1-et, tehát és a 19-ben meg 22-ben meg az 1.50-es világcsúcsokat. Tehát magyarán ez az 1.51-7 az ő legjobb idejéhez képest 1,4 másodperc, az körülbelül 5 méter. Tehát saját magához képest 5 méterrel ott lemaradva, tehát ő a csúcsformában ezt a franciát bármekkora zseni Párizsban is bármikor leütötte volna.
De magyarul te azt mondod, hogy ő azért edzett ez alatt a
másra. Az abszolút, tehát ha aki nem edz, az nem úgy néz ki, mint ő. Tehát ő a szárazföldit azt még akkor is csinálta, amikor hivatalosan bejelentve azt mondta, hogy nem. Tehát ő a Zala Gyurihoz járt, az egyértelműen látszik, hát azért úgy ki volt patintva megint, mint bármi ilyesmi, csak az izomzat az egy dolog, a víziálló képesség meg más, de ez megint az edzőknek a dolga. Az óra az nem hazudik, ahhoz képest, ahogy ő úszta fénykorában, vagy most is szerintem még lehet fénykora, de ahhoz képest, ahogy úszta a 200 pillangót, ahhoz képest most nyilvánvalóan az utolsó 50 volt teljesen más, mint korábban, ami az látszik, hogy ott egy picit elfogyott ahhoz képest, ahogy annak idején bírta.
Neked van-e arra nézve különbejáratú megoldóképleted, hogy miért volt mindenre szükség? Tehát miért tette Kristóf ezt titokban? Miért vonult el? Miért alakult ki körülötte egy ilyen sejtelmes, enigmatikus hangulat, hogy nem tudjuk, hol van? Miért nem történt minden sokkal transzparensebben?
Tényleg nem tudom, ezt azok tudják, az egy-két-három ember, fél ember, akire hallgat. Tehát,
nagyon kevés emberre hallgat?
Egyre kevesebbre. Tehát ő azért, amíg úgymond ifjon, amíg Tokióban révben nem ért, addig tehát az Attilának bármikor problémája volt,
megjelent
Sós Csaba a kapitány, Vladár Sándor az elnök, és úgymond 3 perc alatt rendbe jött minden. Aztán most már rájuk sem, igazándiból, meg ugye a Csaba is mondta, hogy neki sem veszi fel a telefont, és így igazándiból nehéz, ugye ő ugye ment a különböző nyilatkozatok, hogy ha most sem kezdi el, akkor kuka az olimpia, és így tovább, amit ugye most előszeretettel idéz vissza mindenki. Én erre azt tudom mondani egyébként, hogy nem megkerülve a kérdés, mert mondom még egyszer, amíg ezt ugye Kristóf el nem mondja, hogy konkrétan, hogy készült fel, kivel még kivel készült föl a Balázson kívül, mert azért Balázsral is készült, tehát ugye azért edzőtáborokban, Vir Balázsral is készült, mert hát ugye az edzőtáborokban azért vele volt. Addig ez nem derül ki, de ugyanakkor hát az kétségtelen tény, hogy azért tudott nehezen mit kezdeni, vagy egyáltalán semmit sem kezdeni az Uszod család ezen, mert 120 év óta itt az a megoldó képlet, hogy úszó, és annak van egy edzője. Valahol máshogy volt. Biztos, hogy nem külföldön, mert az azért egy... Tehát azok a legendák. Tehát az Amerika, Ausztrália az ugye...
Ezt miért zárod ki ilyen határozottság?
Mert annál gyakrabban fordult elő a Balázsnál, hogy a kettő közé beférjen átállással meg mindennel.
Ugye itt most elsősorban ebben a műsorban, lévén, hogy a Nagy Mű című műsorban beszélgetünk, a világ titkot kutatjuk. Tehát, hogy miképp lehetséges mindez. Lehet, hogy ő tulajdonképpen felülírt mindent, amit mi korábban hittünk úszósportról, az úszás kereteiről és annak jól meghatározott koordinátáiról?
Teljesen egyértelműen. Ez mit üzen a többieknek, mit üzen a gyerekeknek, hogy mert ugye azért az úszók többsége azért ugye ott van, valószínűleg néhányuk úgymond több információ birtokában van arról, hogy mi történt, meg mi nem történt, de az, hogy látják, mit tudom én, egy 6 hónapos olimpiai felkészülés 24 hetéből 12-ön, és aztán megjön és nyer egy arany, meg egy ezüstérmet, azt megkérdezik, hogy hát hogyha akkor most én, hogy csak ez tipikusan az a történet, hogy ezt persze el lehet ütni azzal, hogy majd ha te is 1.53 alatt úszod a 200 billét, akkor te is megengedheted ezt magadnak. Voltak nagyon nagy zsenik a sportágban, azok, mint a Michael Phelps, kivettek belőle 23 olimpiai aranyérmet.
Magyarul azt mondod, hogy ha annyi energiát fektet bele, mint mondjuk Phelps, akkor nem két olimpiai aranyérmes lenne, hanem már sokkal több.
Hát most ugye a 200-zal együtt 3 lenne, most ezt ne menjünk bele, hogy ezt a kínait nyilván nem lehet, de ő nem tudta volna megverni, de mondjuk egy érme lett volna, mert az országos csúcsával második lett volna, amit Rómában úszott. Tehát,
ha Phelps említed, ugye az ő sporttörténelmi rekordját ott állt a múltnak 19-ben Kuantsuban. Erre mindenki felkapta a fejét. Ő többször beszélt arról, hogy még nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ vesztesei azáltal, hogy egy időben kellett versenyezniük Phelps-szel, ő kifejezetten sajnálja, hogy nem került vele egy medencébe. Szerinted az összevetés az reális esetükben olyan értelemben, hogyha ők egy időbe születnek, akkor Phelps lehet, hogy kapott volna egy minden korábbinál nagyobb vetétársat?
Ez teljesen egyértelmű, ha csak az órát nézzük egyébként nyilvánvalóan. Tehát ugye Kristóf most már nem is tudom hányszor buszott jobbat annál, mint amit a Phelps valaha is. Legalább 5-ször. És tehát az érdekes az, hogy a Phelps ugye vegyesen, meg 200 gyorsan is volt olimpiai bajnok, de alapvetően mindig a 200 pillangó volt neki a főszáma. Tehát amit a legjobban kedvelt, már 15 évesen világcsúcsot úszott. Tehát, de a Phelps az azért akadt volna az emberére a Kristóval, mert a Phelps elsősorban attól volt nagy úszó, mert ő a víz alatt működött tökéletesen a fordulóknál, meg a rajtoknál. Az úszó technikája az nem volt gyönyörű, tehát még csak egy lapon sem említhető azzal, ahogy a Kristóf ússza a pillangót. Ő egy teljesen átlagos pillangóúszást csinált, ahogy egyébként a nagy ellenfél, a dresszel is, az ott abban a pillanatban látszott, hogy abban a pillanatban, hogy a pillangózás van, akkor a Kristóf már így ment rá Tokióban, és még 5 méter is megveri, mert pillangózni és ő se tud úgy, ahogy a Kristóf. Ott ők a víz alatti, amit az amerikaiak mindenkinél jobban tudnak. A delfinezés meg a fordulás, a Phelps is ezzel verte meg a világot.
Még egy fél mondat erejéig térjünk vissza, kérlek, az ő különbségére, vagy a rendszeren kívüliségére. Van a Horváth Charlie-nak egy dalszövege, ami úgy szól, Horváth Attila írta tudomásom szerint, hogy a csúcs egy magányos hely. Nem arról van szó, hogy egy végtelenül érzékeny és magának való zárkózott fiú lehet, hogy nem tudott mit kezdeni azzal, hogy a világ egyik, ha legnagyobb úszójának lett ki kiáltva?
Az biztos, hát ugye azért ő nem burokban született, abszolút nem. Tehát e tekintetben, ha most összevetéseket akarsz, ugye Kós Hubival, például Kós Huberttel, aki ugyanúgy most 21 évesen lett olimpiai bajnok, mint a Kristóf. És Hubert egy teljesen más. Tehát benne minden megvan, idézőjelben mondva, ami a Kristófból hiányzik. A média iránti érzékenység, a nyitottság, ahogy kommunikál, minden. Ő idézőjelben mondva, hogy burokba született, tehát ugye neki az édesapja az egyik legnagyobb
könyvvizsgáló cégnek
volt a vezére. Ezzel szemben Kristóf megjött tárnokról, és szerintem valószínűleg ott volt még egy apró mulasztás, csak ez nehéz abban a kapcsolatban mulasztást mondani, hogy ő tényleg egy magának való srác, egy picit. Ő van benne egy, én úgy szoktam mondani, ez sportban kevésbé használatos, de ugye irodalomból meg mindenből tudjuk, egyfajta ilyen kis übermenség, hogy úgy felülről nézi a világot. Tehát,
ez önbizalomittasság?
Tehát van, nagyon komoly önbizalma van, és idővel, ahogy úgymond ráébredt a saját erejére, meg arra, hogy ő az, aki, úgy igazándiból ő eldöntötte azt, hogy legjobb lesz, ha saját magára hallgat elsősorban. Aztán nyilvánvalóan vannak olyan pillanatok, amikor muszáj másokra is, mert azért az ember szeret maga mellé támaszokat tenni, vagy támaszokat tudni, de szerintem, tehát mondom, valahol ott 18-19 táján esetleg kaphatott volna egy olyan támaszt, hogy ezt, amikor így rád zúdul egyrészt az ismertség, másrészt mindez, ami vele jön, tehát egy olyan fajta jólét, ami addig számodra ismeretlen volt, hogy ezt az egészet hogy kezelt. Más kérdés, hogy igény tartott-e volna rá. Tehát ugye ismerjük azt a félmondatot egy korábbi menedzserének, vagy ilyen, aki úgy próbált neki segíteni, hogy amikor Kristóf már így nagyon szépen befutott, és még ugye Katinkával voltak együtt, akkor Katinka mondta neki, hogy hát Kristóf brandet kell építeni, hát tehát ahogy én is ugye ezt az Iront, meg minden ilyesmit, hogy, és akkor Kristóf mondta, hogy oké, akkor csináljunk brandet, mondta az ügynökének, és mondta, hogy a srác, hogy hát Kristóf, ebbe igazad van, ezt majd valaki mással, mert én egy éve kérem tőled, hogy egy bizonyos koncepció jegyében egy gyerekkori képet küldjél át, és nem küldöd át. Tehát ezt, tehát magyarán, hogy akarsz brandet építeni, amikor ilyen alapvető dolgokban, nem? Tehát ő él ebben a fantasztikus világában, amiről nagyon keveset tudunk, mert ő ugye nem nagyon nyílik meg.
Kinek van hozzáférése mindenhez?
Hát amit úgy mindannyian látunk, sejtünk, hogy Schmidt Ádám az, aki most igazániból az egyetlen.
A sportért felelős államtitkár,
akinek még azt is el tudom hinni, amit úgy finoman mond, hogy valószínűleg Kristóf nem csak azért engedi meg magának azt, amit, ha ezt lehet ilyen szóval mondani, mert azt mondod, hogy ez nem tudom, egy milyen ember, aki megengedi magának. Tehát az, hogy azon az úton jár, vagy olyan külön utat választ, amin soha ilyen szinten lévő úszó nem járt, hogy azt gondolja, hogy azért, mert egy ilyen nagy ember áll mögötte. De szerintem ez ettől független, miközben Schmidt-Ádámnak azt is el tudom hinni, hogy azt mondta, hogy ha ő nincs, akkor lehet, hogy már nem úszik, mert hogy ő neki nagyon komoly energiájába telt, hogy decemberben rábeszélj a Kristófot, hogy ne hagyd abba, mert nem teheted meg, mert ezt a tehetséget, ezt nem dobhatod el így.
Ennek szerinted volt valós realitása?
Hát, azt tudjuk finoman, hogy amikor a szünetet bejelentette 23 nyár elején, azelőtt olyan verzió is volt, hogy én nem, tehát olyan verzió is volt, hogy nem csinálom tovább. Tehát ez aztán utána arra beszélték rá, hogy inkább csak a szünetet tartsad. Mikor junior világcsúcsot úszott, és természetesen egyik portál, hogy a kattintás számot rádobja, így azt mondta, hogy világcsúccsal nyert. És ez így ki volt posztolva, és a Kenderesi Tomi akkor még, aki úgy kvázi azért úgy tűnt, hogy lesz, ő lesz a number one pillangózónk a Cselaci után, oda kommentelte, hogy junior, hogy ez junior. És a Milák alá írta, hogy még. És azt mondta a Kenderesi, hogy ott neki eldurrant az agya, hogy ez hogy gondolja ezt? Ez még ugye minden előtt volt, 17 vagy 18-ban, hogy azt gondolod, tényleg azt gondolod, hogy te meg tudod dönteni a Phelpsnek azt az 1-51-51-es világcsúcsát, és Milák az akkor már nagyon komolyan gondolta. Tehát ez nem csak egy ilyen kis cinkelős komment volt, hogy 18 éves a szent meggyőződés volt, hogy egyszerű, az simán megdönti. Talán ő se gondolta, hogy már 19 évesen megcsinálja, és hogy annyival. De szóval csak azt mondom neki, hogy egy nagyon tudatos, nagyon komoly magabiztosságú, de azt gondolom, hogy őt úgy kell elfogadni, amilyennek, mert mondom, tehát ez ugye a 200 pillangón döntője előtt, hogyha ez most megnyeri, vagy nem tudom mennyit úszik, akkor lehet ledarálni a tankönyveket, mert hogy elben nem, tehát nem történt, már az 51 hét sem történtett volna meg, de valószínűleg azért a tankönyveknek van némi köze ahhoz, hogy ha normálisan felkészülsz, akkor nem fáradsz el az utolsó 50-re annyira.
Végletül egyet mondj meg nekem, kérlek, mikor teszünk mi közvélemény, a sportág, a közeg, a nyilvánosság, mi emberek, mi szurkolók, mikor teszünk vele igazán jót a következő években, ha neki miben lesz osztályrésze? Nyugalomban, mérhetetlen szabadságban, biztonságban, bátorításban?
Az biztos, hogy nagyon szereti azt, hogyha őt szeretik. És ez szerintem ebben nincs hiba. Tehát az így látszott a különböző megnyilvánulásokból, szélsőségestől a normálisig, hogy ő most ugye a mesehős, aki szinte a hatalommal szemben is megmutatta, pedig szó sincs arról, hogy bárki őt el akarta nyomni, valaki azt mondta, hogy abból kiindulva, amit Sós Csaba, amit 40 éve lát, meg átél, meg tanít, ugye ő is versenyúszó volt.
A szövetségkapitány,
Szécsi Tamás tanítványa, hogy ők azt gondolták, hogy ez csak így lehet. Aztán, amit Véd Balázs is mondott, hogy Messi, Jordan, tehát hogy ez a
zseni. Vannak kivételek.
És vannak kivételek, és valószínűleg a hiba az ott történt a kommunikáció részéről, csak ezt az ember nagyon nehézen egy ilyen szintű versenyzőnél, amikor ráadásul ő volt addig az egyetlen, aki a 21-es olimpián meg a 22-es világbajnokságon érmet nyert a magyarok közül, tehát hogy van egy embered, aki az egyetlen biztos éremszállítód, és nem tudsz róla, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy a Kristóf tudja, mit csinál. Mostantól nyilvánvaló egyértelműen mindenre ez a válasz, tehát amikor most megkérdezték, vagy fölvetődött, hogy itt lesz decemberben a rövidpályás úszóvilágbajnokság a Duna Arénában, hogy indul-e, Kristóf tudja, ha akar, ha nem, fölkészül, nem.
De... Szerinted élete végéig ő most kapott egy olyan biancócseppet a nyilvánosságtól és a magyar úszósporttól, hogy például ez a pár hónappal ezelőtti aranyérem őt mindenre feljogosítja, lévén ugye az eredmények őt igazolják.
Abszolút, hogy most a feljogosítja, minden úszó a saját magá sikerének a kovácsa, hogy mennyit edzel. Mert amennyit beleraksz, annyit tudsz belőle kivenni. Valószínűleg a többi úszó szemével ez úgy tűnik, hogy nem létezik, hogy csak ennyit rak bele, és ennyit tud belőle kivenni, de igen, mert zseni, és zseninek van egy ilyen zseni szorzója, hogy valószínűleg edzeni nem szeretek annyira, de tudom, hogy valamennyit kell, és még így is jó vagyok. Ugye, kétszeres olimpiai bajnok és ezüstérmes, 4 olimpiai érme van, még mindig a 200 pillangó történelmi világranglistának az első 10 helyéből szerintem 8 az övé. Csinálja utána valaki.
Ez volt tehát a nagy műselmeci Attilával, Virt Balázsral és Csurka Gergellyel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Laj Viktória segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! A nagy mű Kadarkai Endrével.